rettenthetetlen Don Quixote de la Mancha leghíresebb kalandjai. Cervantes regényének rádióváltozata. Első rész.
Vegyenek, tisztelendő úr! Parancsoljon, borbélymester úr!
Tessék, úgy szolgálunk vele, ahogy bácsikám parancsolta. Egész La Manchában nincsenél jobb bitóka.
Köszönöm. Ha még egyszer 20 éves lehetnék, bizisten elvenném ezt a kislányt, Don Quixote uram. Gyönyörű az unokahuga.
Ne bolondozik kegyelmed ezekkel a szent dolgokkal.
Na menjünk innen, kedveském. Csúf férfi beszéd, ez nem kell nekünk ilyet hallgatnunk.
Csak tréfálok, tisztelendő úr, hiszen a lány Isten áldott szépségéhez 20 éves ifjú illenék, s legalább földbirtokos.
Ugye, mint a nagybátyja.
Ó, én, s földbirtokos, ne gúnyolodjanak, kegyelmetek. Egy siheder elég, hogy a nálam felmerülő mezei munkát elvégezze. Pedig szép földjeim voltak egykor.
Ha egyszer kegyelmed a legnagyobb részét már eladogatta, s könyveket vásárolt a sok pénzért.
Barátaim, nem értik ezt. Nincs pompásabb dolog egy nemes lovak számára, mintha üres óráiban azokat a csodálatos lovagregényeket olvashatja.
Mióta földjét eladogatta, kegyelmednek más sincs, mint üres órája. Kegyelmed más se csinál, éjjel-nappal csak olvas. Egyik lovagregényt a másik után. Össze is hordott a házában annyi. Mi tetszik bennük, nem foghatom.
Mi? Azokat olvasni gyönyörűség. Kivált, mikor olvasás közben az ember amaz édes ömlengésekhez jut, és a szerelmes levelekhez, és ilyen mondatokra lel. Az értelmetlenség értelmében, mely az én értelmemben mutatkozik, értelmem annyira meggyengül, hogy érthető a szépséged ellen, palaszra fakadok. De ez még semmi. A magasságos egek, melyek csillagaikkal a te istenségedet is, oly istenileg megerősítik, s érdemessé tesznek azon érdemre, melyet fenséged kiérdemel.
Tudjuk, az kegyelmed ilyen mondatoknál majdnem eszét veszti, hogy megértse végre őket. Pedig ezeket megérteni maga Arisztotelész sem tudná. Még ha pusztán ezért támadna is fel halottaiból.
Borbé uram, csak csúfolkodik. De a tisztelendő úr megérti, hiszen Szigüencában nyerte el a doktori címet.
Megértem, barátom. Quixote úr, hogy kegyelmed annyira belegabajodott az olvasásba, hogy estétől reggelig, s reggeltől estélig olvas egyfolytában. De mit? Engedelmet a szóért, az e fajta regényeknek a folytonos olvasása egyenesen kiszárította az agyvelejét. Ön már másra nem is gondol, nemes barátom, csak varázslatra, párbajra, csatározások, kihívások, sebesülések, ömlengések, szerelmek, sorscsapások, s a többi betegségek töltik ki életét. Ön ott tart, hogy a kitalált zagyvaságok váltak az ön számára valósággá, s a valóság nem létező.
Kemény a véleménye, tisztelendő úr. De hát mi hasonlítható az életben lángpallosú lovak csapásaihoz, melyek egyetlenével két vad és rettenetes óriást vág ketté, derékvad? Vagy ki ne hódolna a legyőzhetetlen aranyszívnek, aki ugyan a dőfös és faragatlan óriás fajhoz tartozik, mind a mellett nyájas és udvarias? Igen, elmém teljes birtokában kijelentem, legszívesebben magam is beállnék kóbor lovagnak. Mind saját dicsőségem öregbítésére, mind a közjó érdekében. Lóháton s fegyveresen járnám be a világot, kalandokat keresve, s véghez vive mindent, amit az említett híres kóborlovagok véghez vittek. Ez az igazi! Megtorolni minden sérelmet, belerohanni minden elképzelhető veszedelembe, Istenem! Ha az ember a sok veszedelmet kiállja, talán örökké fennmaradó hírnévre és dicsőségre tehet szert. Talán még trapezunti császárrá is megteszik karja hősiességeért. Fel kell fegyverkeznem. Nincs más. Megtisztogatom ezeket a rozsda marta penészes gyilkokat, amik a falon függnek. Igen. Sajnos az nincs. Sisak Nincs köztük. Azaz volna a lomtár sarkában hever egy sisakféle, csak hogy a vasüvegnek nincs rostéja. De semmi az, segíthetünk a dolgon. Vastag lemez papírból készítek rostét, és a papírt megtámasztom néhány vasrudacskával. És a ló, amelyen világgá indulok, hiszen ott áll istállomban egy nemes paripa, talán nem olyan tüzes, ám annál inkább megbízható. Nem valami elhízott jószág, hogy már szokásból is rúg. És tehát nem is olyan fiatal, de legalább szépen egyenletesen halad a jelölt úton, egy szóval lovakhoz illő. Ám egyetlen hibája mégis akad, amin azonnal segíteni kell. A neve. Nem jó a neve. A híres, nevezetes, hírneves árvákat védő, özvegyeket gyámolító, hatalmas erejű lovagnak lova neve nem lehet más, mint... Megakadtam. Egy geben nevét csak eltalálom. Nos, legyen a neve... Legyen a neve Rosin. Azaz Gebe. És Nante. Előbb. Azelőtt. Úgy van, Rosinante. Azelőtt Gebe volt, de táltossá változott, minthogy gazdája is a híres, nevezetes Don Quixote. Hát az én nevem sem igazán jó. Új név kellenék. Megvan. A híres, nevezetes Don Quixote de la Mancha. Igen. Enéven zágódom be a világot, s teszek igazságot, s hújtok le a bűnösökre, emelem fel az elesetteket. Ó, jaj. Jaj. A bűneimnek büntetése miatt, vagy szerencsém jó voltából valahol, akár egy óriással is találkozom, ami kóborlovagoknál igazán mindennapi dolog, és az első összecsapásnál derékban ketté vágom. Lesz-e hová küldenem, hogy megjelentse győzelmemet? Lesz-e szívemnek, drága hölgye, kinek nevét imáimba rejtem, és kinek rabszolgája legyen mind, kit kardom legyőz? Kell, hogy legyen valaki. Egy csodálatos eszménykép, kielőtt a legyőzött óriás megjelenjen, és jelentse.
Én, kegyelmes asszonyom, az óriás vagyok, kit párbajban. Az érdeme szerint soha eléggé nem magasztalható lovag Don Quixote de la Mancha győzött le, s megparancsolta jelenjek meg kegyelmességed előtt, hogy tetszése szerint rendelkezzék velem.
De kit? Kit választhatok szívem hölgyévé? Hisz oly régen nem foglalkozom asszonyokkal. Ki volna az, kitől elfog a melegség? Egyszer mind a legtisztább tisztelet, ha rávetem tekintetem. Ki is volt, kinek látása utoljára örömöt okozott nekem? Ó, igen. Egyszer régen az a parasztlány, ott a szomszéd faluban. Beleszerettem. Habár már akkor sem lévén fiatal. Ő mit sem tudott érzelmeimről. Most őt választom. Őt választom, hogy kihűlt szívem újra lángra kapjon, és elnevezem őt a nagyúrias hangzású hercegasszonyhoz illő Dulcinea névvel, mert édes ő az én szívemnek, igen, Dulcinea del Toboso lesz a dicső, hiszen falujának neve Toboso. Én, itt vágtatok, én a híres Don Quixote de la Mancha, jó Rosinantémon teljes fegyverzetben. Elindultam hát utamra, s a napsugarakon kívül senki se látta a nagy pillanatot. A legnagyobb titokban hagytam el a kényelmes otthont. Sietnem kell, késedelmem a világnak kárára lenne, hiszen sérelmeket kell orvosolnom, ferdességeket eligazítanom, jogtalanságokat jóvá tennem. Hajrá! Vágtas paripám! Állj! Állj! Rémítő gondolat szállt meg. Most nem tudom, van-e értelme, hogy tovább menjek. Én nem vagyok lovaggá ütve. Igen. Ez a szörnyűség jutott eszembe. Nem vagyok lovaggá ütve. És így a lovagi élet törvényei szerint nem lehet. Nem szabad
Nem szabad semmiféle lovag ellen fegyverekelnem.
Nincs más mód. A legelső emberrel, akivel találkozom, lovaggá üttetem magam. Igen. Menjünk. Menjünk. Semmi kétség, hogy a jövendő időben, ha majd nagy hírű tetteimnek igaz története napvilágot lát, az a tudós, aki azt megírja, így szól majd. A rózsás arcú Apolló alig teríté még széjjel, szépséges hajának aranyszálait a téres és tágas föld ábrázatára, s a kisdett tarka madárkák zengzetes nyelvük elbájoló és mézédes összhangjával alig üdvözölték a rózsás hajnal érkezését, mely szerelem féltő férjének puha ágyát elhagyván a mancsai láthatár ajtóin és erkélyein átmutatta meg magát a halandóknak, midőn a nagy hírű lovag Don Quixote de la Mancha, megválván a tétlenség párnájától, híres lovára Rocinantére pattant, s utazását teljes fegyverzetben, a régi időktől fogva nevezetes mancsai síkságon megkezdte. Boldog kor és szerencsés század, mert benned látnak napvilágot nagy hírű tetteim, melyek méltók arra, hogy érc beöntsék, márványba faragják, vászonra fessék őket, emlékezetül a jövendő időknek. Mind magam, mind paripám halálra fáradt, s megéhezett. Sehol egy hajlék, hol lehajthatnám fejem. De nem. Végre, ott áll egy vár. Ímé, eljutottam egy várhoz. Négy tornya van, csillogó ezüst a tetőzete, felvonó híd, várárok, minden, ami kell. Állj meg, Rocinante, állj meg. Valami törpe mindjárt megjelenik a falakon, s harsonával jelzi, lovag érkezett a vár alá. Lehetünk, jó lovam Rocinante, a kürt megszólalt immár. Ó, a kapuban két főrangú hölgy vár. Ne fussanak, kegyelmetek, ne féljenek marcon a külsőmtől. Az a lovagrend, amelyhez én tartozom, nem akar senkit sem megsérteni. Legkevésbé ilyen rangos hölgyeket, minőknek kegyelmetek látszanak. Ki hát e vár ura?
Ó, látom, az úr szállást keres fogadomban. No, ha szállást keres ágy kivételével, ilyesmivel egyáltalán nem szolgálhatok, más egyebet, ami szükséges, a legnagyobb bőségben találhat.
Én, várnagy uram, bármivel megelégszem, mert nékem ékesség a fegyverem, nékem nyugovás a harc,
Ha már így van, bízvás leszállhat lováról uraságod, mert ebben a kunyhóban lesz módjas alkalma, hogy nem csak egy éjszakát, akár egész esztendőt álmatlanul töltsön.
Hívja lovászait, uram, legyen gondjuk paripámra, mert ennél külön babrakos jószág nincs a világban.
Ó, már is magam viszem az istállóba, könyörgöm.
Vegye le már, kegyelmed, azt a félelmetes sisakot. Hadd lássuk azt a szép orcáját.
Nem, hölgyeim, nem, nem. Sisakom a fejemen marad. Oly sok fáradtsággal kötöztem föl, én azt le nem veszem.
De hát így nem tud enni, kegyelmed.
Majd egyik kezemmel tartom a rostét, másik a számba teszem az ételt.
Inni? Hogy fog?
Nem marad más, szalmaszálon szívom fel a bort. Szép hölgyek, szép, hogy így törődnek velem. Lovagot még nem fogadtak úrhölgyek így soha máshol, mint ahogyan Don Quixotét, mikor eljött falujából.
A paripa már rég alabrakol, most az embereken a sor. A baj csak az, uram, hogy péntek lévén az egész épületben semmi sem akad, csak néhány kisebb fajta halacska. Megelégednék-e néhány keszeggel a lovag úr?
Több kis keszeg van e háznál.
Igen.
Tekintsük hát úgy, mintha egy nagy kecsege volna. Oh. Legyen akármi, csak hozza hamar. Tudtam,
Tudtam, íme ez nem akármilyen vár, a jobbak közül való. Az estebédre megszólalt a zenekar.
A tilinkó zenekar, a keszek kecsege, a kenyér kalács, a rimák úrhölgyek, a fogadós várúr, s így ez a jó ember mindent átkeresztelve tökéletesen boldognak látszik. Hozom a vacsorát, uram!
Egy lépéssel!
Hatalmas várúr, van, mi a vacsoránál is fontosabb. Most kettesben vagyunk. A legmélyebb titkot kell elárulni.
Talán nincs pénzed, fickó? S rendelgetsz itt össze-vissza?
Lábadhoz borulok, s úgy könyörgöm.
Egy falatot se? Nálam hiába térdepelsz?
Fel nem kelek lábadtól, hős várúr, míg meg nem hallgatod esdeklésemet.
Uram, itt az istálló előtt most csupán ketten vagyunk. Kettőnk közül lehet, hogy ön várúr, de én csak egyszerű fogadós
vagyok. Ne tagad, hogy a várúra vagy! Tisztes szeméremből tagadod? Vagy ármány a célod?
Isten menj, csak semmi ármány.
Akkor hallgass meg, uram! Ímé, kimondom a kért kegyet. Itt várad kápolnájában, mely előtt állunk, ma éjjel fegyveres őrséget tartok, s holnap reggel lovaggá ütsz engem, aztán mehetek a világ négy tája felé kalandokat keresni, a szenvedőkön segíteni, híven a kóbor lovagok kötelségéhez. Megteszed.
Meg én, csak engedj el kegyelmed a lábamat. Ja, ne ölelje olyan szorosan, minden, amit kíván, úgy lesz. Most ugyan éppen nincs kápolna váramban, mert ez idő szerint ezt a helységet istállónak használjuk. De itt előtte, a Baromfi udvarban virraszthat kegyelmed, ameddig csak akar, s reggel aztán úgy lovaggá ütem, mint még soha senkit a világon.
Hé! Ki az ott? Jó lovag, meg ne közelítsd őrhelyemet, mert kardommal gyűrik meg a bajod.
Nem érdekel engem a kardod, jó ember. Vizet kell vinnem a vájúból. Tedd félre a fegyvereit.
Hozzá ne nyúj!
Ejj félre velük! A disznókat itatni kell!
Te átkozott! Most megérzed kardom erejét! Szépséges dúszínám, légy segítségemre, mikor először esik sírelem. Hódoló szívemet!
Jaj! Megölt a társunkat! Mi is megöljük őt!
Álljatok meg! Álljatok meg! Ez a szegény ember eszét vesztette. A bíróság se büntetné meg. Ne menjetek közel hozzá! 1000 fegyver a keze ügyében.
Akkor követ rá! Dobáld meg kővel!
Na, elég legyen! Társatok már éled! Most már takarodjatok! Gondások! Pusztuljatok, mert ha megöltétek, ad nektek a Santa Hermandát.
Ó, futás emberek!
Lovag úr, pontosat akarok mondani.
Egy lépés!
Ne emelje fegyverét! Én vagyok az.
Ó, vár úr!
A lefolyt harc, s e kövek tűrése, több mint egy egész éjszakai fegyveres őrség bírása elég nekem. Úgyhogy a lovagi szabályok értelmében én uraságodat most mindjárt lovaggá üthetem. Nem kell a reggelt megvárnom. Kápolna helyett meg jó az Isten szabad ege.
Vár ura, végezd gyorsan a szertartást, nehogy visszatérő ellenségeim megzavarják. Ha már előbb lovaggá ütött volna kegyelmet, egy gaz ember sem maradna életben.
Na, és... hozom a szent könyvet, a kardot, meg mindent, ami kell. Hé, gyertek, rimák! Borulj térdre, lovag! Ellobogó gyertyák fényénél, mit szüzek tartanak itt. Én lovaggá ütlek, hatalmas kardom érinti válladot.
Isten tegyek kegyelmes, sajnálat! Szerencsés lovaggá! Hadd kössen fel a sarkantyúdat, lovag!
Soha nem felejtem el, uram, hogy ön volt az, ki lovaggá ütött. S elragyogó szüzek segítségét.
Uram, lovag úr, itt vezetik elő imparipáját. Kapjon fel rá és vágtasson. Várják önt az árvák, a gyengék, az elesettek.
Igaza van. Indulok. Gyerünk. Jó. Rosinán.
Te.
Oh. ott a távolban mi az a porfelhő?
Erre tart.
Ne legyek a híres nevezetes Don Quixote de la Mancha, ha nem kóborlovagok tartanak felém. Igen, csak azok lehetnek, csak azok. Most megadatott néked, mancsai hős, hogy a dicső példák módjára cselekedj.
Hé, ott velem szemben közeledő gyülekezet, kik volnátok? Ti is kóborlovagok?
Nem, uram, mi becsületes kereskedők vagyunk, mind a hatan, a többiek szolgáink.
Szégyenlitek-e, hogy kóborlovagok vagytok, s hogy fegyverhordozóitok kíséretében járjátok a világot?
Mondom, uram, hogy becsületes kereskedők lennék.
Elhallgass! Megparancsolom, hogy az igazat mond!
Jól van, nem bánom, annyira akarod. Hát, legyünk kóborlovagok.
Na úgy, álljatok meg, ahol vagytok! Valljátok-e, hogy a világon nincs még egy olyan szép úrhölgy, mint La Mancha császárnője, a páratlan Dulcinea del Toboso? Vagy valljátok igaz hittel, vagy élve nem mentek tovább?
Lovag úr, mi vállalnánk, amit csak óhajtasz. De hát a nevezett hölgyet sosem láttuk.
Pá!
Ha megláthatnánk, s valóban oly szép, szíves örömest vallanánk mellett.
Mostobák a dolognak éppen ez a veleje, hogy láthatatlanul is higgyétek, valljátok, állítsátok, esküdjetek rá.
No de hát, láthatatlanban már ne kívánja kegyelmet.
De kívánom, mert ha nem, én te!
Álljon meg! Álljon meg! Nyugodjon meg, lovag úr! Igenis valljuk, hogy nevezett úrhölgy a legszebb. Kegyelmet kedvéért még akkor is vallanánk, ha az igazság úgy mutatná is, hogy egyik szemére kancsal, a másikból pedig cinóber is kénykő csorogna.
Te!
Álljon meg az oldártával! Úgy mondjuk, ahogy kegyelmed akar.
Alávaló söpredék, azt mondtátok, hogy szeméből cinóber csorog meg, hogy kancsal? Na megálljatok! Most megadjátok az árát, hogy imádott hölgyemet gyaláztátok, Rosinante! Vágtass az ellenség felé!
Jaj! Jaj, mit akar az ala? Rágszúj ezen dárdával, kegyelmet!
Add meg magad, te...
Mi történt?
Mi történt, őrült ember? Az, hogy lovat felbukott, és itt fekszel a porban elterülve.
Ne felállok, megbüntetlek.
Jaj, de nem tudok. Jó. Nem bizony, mert súlyos a páncél, ugye? Nem bírsz vele. Hol is van a dárdád, amit gyilkosan ránk emeltél? Hol van? Itt van. Most elverünk, mint a babat. Nesze, jól van. Ez a tiéd. Na, mehetünk tovább.
Elvertek. Páncélom össze-vissza horpat. Nem tudok felkelni. Megpróbálom. Nem megy. Utonállók. Csak egyszer keljek még fel. Nem ajánlom, hogy találkozunk.
Az úr ki? És miért fetreng az útporában?
Nem tudok felállni. A páncél nem enged, jó ember.
Uram, enged, hogy letöröljem poros arcodat. Emlékeztetsz valakire? Igen, az vagy te, jó kihádé úr a falumból. Hogy kerülsz ide, uram? Na várj, kimondtalak a bádog ruhából. No, még ezt, na, még ezt is, úgy, na, most meg tudsz állni a lábadon, na, támaszkodj rám.
Köszönöm. Most, hogy segített rajtam, Don Rodrigo de Narvas, tudja meg kegyelmességet, hogy a szép jerifá...
De az Istenért, uram, nem vagyok én semmiféle Don meg Rodrigo, nincs itt semmiféle jerifa. Én Pedro vagyok a falujából. Kigyelmed meg a jó kiádé úr.
Mit gondolt tisztelendő úr, a mi úrunk szerencsétlenségéről? 6 napja már, hogy oda van.
ki tudja merre. Eltűnt ő is, a ló, a pajzs, a dárda, a fegyverek. Jaj, mindezt azok az átkozott lovakkönyvek csinálták vele.
Tudja, Borbé mester úr, akárhányszor megtörtént bácsikámmal, hogy egyfolytában két napig is olvasott. Aztán hirtelen eldobta a könyvet, kardot ragadott, s nekirohant a falnak, és össze-vissza szurkált. És mikor fáradtan verítéktől kiverve abba hagyta, azt állította, hogy most 5 óriást is megölt. Istenem, miért nem hívtam segítségül a két jó barátot idejében, hogy segítsenek nekünk őt rendbehozni?
Úr, bocsássa meg nekünk, ha tudtuk volna, hogy ennyire...
El nem engedjük semmi pénzért. Istenem, hol lehet most?
Nyissák ki! Nyissák ki! Egy igazi lovak kér bebocsájtást!
Na, majd én, ez valami őrült. Ó, Kendaz! Nicsak! Jó kiháde, uram, ül a szamáron!
Örüljetek, házanépe! Megjött az elveszett ember!
Lovam az oka, hogy súlyosan megsebesültem. Fektessetek ágyba, jó embere.
Vigyük, és tegyük ágyába. Na. Nézzük a testét. Jól, nincs rajta seb.
Ugyan tele vagyok sebbel.
Igen.
Rozinante, a hadiménem éppen akkor botlott el, mikor 10 vakmerő óriás rohant reám.
Lám, tehát az óriások is közbeléptek. Meséljen, barátom.
Majd máskor, most aludni akarok.
Második napja alszik. Ki tudja, mi ment keresztül. Semmi kétség, mindennek a lovagregények az okai.
Menjünk be ő kegyelme könyvtár szobájába. És a tisztelendő úr hintse be a könyveket szentelt vízzel, hogy elő ne bújjanak többé belőlük az óriások. S eféle ördögöt.
Barátom, ezek ellen a könyvek ellen a szentelt víz nem használ. Elégetjük őket, és a szoba ajtaját befalazzuk. Mire ő kegyelme felébred, nem találja majd a könyveit. Szegény megháborodott. Talán ezzel segítünk rajta.
Ide, nagy bátorságú. Lovagok, most kell megmutatotok hatalmas karotok elejét. Különben az udvaroncok viszik el a tornajutalmát.
Csillag, hagyjék, lovag úr! Se küldjék vissza a beteg ágyába. Oké, uram, kapja el Kiháde úr másik hadonászó karját. Úgy kényszerítsük vissza az ágyába.
Bácsikám, felemelj a takarót. Bácsikám, nyugodjon meg.
Nem nyugszom meg, érsek úr, nem. Kóbor lovagok nyerték a viadalt jó magammal az élen, és most el akarják korozni előlünk. Á, az udvar 1000 nyili!
Elaludt megint. Menjünk, folytassuk a könyvek égetését, kedveseim!
Kis húgom?
Igen?
Egész nap keresem könyvtárszobám ajtaját, és nem lelem. Olvasni szeretném jó regényeimet, de nem jutok hozzájuk.
Kegyelmednek, bácsikám, nincs könyvtárszobája, és nem is volt. Ön azt csak álmodta, bácsikám.
Nincsen.
Nincs.
Nem is volt. Össze-vissza beszélsz, te lány.
Ennyi, hát nem hisz nekem. Kérdezze meg öreg szolgálunkat. S ha neki se, hát jó barátait, a papocsa Borbét, ők is megmondhatják.
Ne bolondíts, édes húgom, pontosan emlékszem a szobára. Ajtaja innen nyílott, de most sehol sincs.
Bácsikám, hát elárulom kegyelmednek. Az ördög elvitte a könyveket, és a szobát hozzá ráadásul.
Az ördög?
Igen.
Milyen butaságokat hitetsz el velem, kis húgom?
Szóval... nem éppen az ördög,
na,
de egy gonosz varázsló.
Oh.
Ének idején sötét felhőn jött ide, s a falon keresztül szállt el füstoszlop formájában. S mire odaszaladtunk, se könyv, se szoba. Csak egy dörgő hang a távolból, amely azt mondta, kegyelmed elleni gyűlöletből követte el mindezt.
Varázsló.
Igen.
Ó, hát egy gonosz varázsló volt, most már hiszen a varázslók nekem halálos ellenségeim, de ne reménykedjenek, varázsló urak. Nincs rá mód, hogy az egek végzését meghiúsítsák. Betéve tudom minden könyvem, minden igéjét.
Kiháde uram, ne haragudjon, hogy megszólítom, de látom én Kiháde uram...
Don Quixote a nevem.
Látom én Quixote uram, hogy megint valamire készül. Eladogatja egy-két dolgát, és a pénzen fegyvert, pajzsot vásárol. Tegnap is egy irdatlan hosszú lándzsát hozott haza titokban.
Kegyelmed, ha szomszédom is, mégiscsak egyszerű paraszt. Honnan veszi magának a bátorságot, hogy beleszólhasson dolgaimba?
Nem avatkozom én, uram, semmibe. Csak hát a kíváncsiság, ugye? Láttam már alig pár napja, mint jókor reggel a Baromfi udvaron keresztül kikocogott a lovával abban a furcsa öltözetben. Aztán uzsgyi! És láttam, ahogy hazahozták kegyelmedet. Bizisten rosszul nézett ki, Kiháde uram.
Quixote, Don Quixote. Nevem attól a nevezetes hajnaltól Don Quixote de la Mancha.
Aha.
Nem mesélek kegyelmednek, mert amilyen műveletlen, az sem tudja tán, kik a kóborlovagok.
Bizisten nem, uram. De ez eddig a szántásvetésben nem akadályozott.
Sancho Panza. Te, jöjj velem kalandjaimon. Légy a fegyverhordozóm.
Hordozom én szívesen, uram, a fegyvereit, de milyen célból vitetné magával?
Megvívunk az árvák, özvegyek, ártatlanok védelmében a gonoszokkal, a hatalmas hadakkal. Kardunk erejével kényszerítjük őket.
Az én kardom erejével alig, ha... Jó, uram. Nekem nincs is kardom.
Nem is úgy gondoltam, Sancho, neked nem is dolgod a harc, azt rám kell bíznod. Kettőnket már szinte egynek éreztem, azért fogalmaztam így. Ha hűségesen szolgálsz, Sancho, az első szigetet, melyet kardommal szerzek, neked ajándékozom.
Szigetet? A mindenségit?
Igen. Te leszel kormányzója a szigetnek, s bölcsességeddel tartasz ott rendet. Vajon megbírod-e tenni? Jut-e ennyi a sütnivaló?
Hát hogy ne jutna, uram? Biztos lehet benne.
Akkor hát jössz velem. Hét múlva indulunk.
Nem olyan egyszerű az, uram. Nekem feleségem s gyermekeim vannak.
Fontos, hogy egy szót se feleségnek, se senkinek. Rivalgásukkal, csimpaszkodásukkal még visszatartanának, pedig nekünk mennünk kell.
Az a sziget dolog, az csak tréfa volt, uram, vagy komoly?
Komoly, oly komoly, mint hogy engem Don Quixote de la Manchának hívnak. S rettenthetetlen kóbor lovag vagyok. Veszedelme a gaznak, s gyámola a deréknek.
Így már igen. És jövök, urammal, mint hűséges fegyverhordozó, és ez úgy igaz? Mint hogy engem Sancho Panzának hívnak, és fognak hívni, amíg csak élek, uram.
Másodszor lep meg a hajnal bíbor színével itt a mezőn. Teljes fegyverzetben indulok. Teljesítenem kell feladatom a világgal szemben.
De most már egyszerű szamaramon én is itt tügetek jó gazdám mellett.
Hát mit aggadás, jobb, ha a magam fajtának fegyverhordozója is van.
Csak arra kérem kegyelmedet, kóborlovag úr, el ne feledkezzék arról az ígért szigetről. Ha még olyan nagy volna, is nem félek ám tőle, elkormányozom én.
Sancho Panza, tudnod kell, barátom,
hogy a régi kóborlovagok közt általános szokás volt, hogy kormányzóvá tegyék csatlósaikat a meghódított szigeteken vagy birodalmakban. És nekem határozott szándékom, hogy nem térek el e kegyes szokástól. Sőt, még túl is teszek rajta. Mert a többiek néha, sőt a leggyakrabban addig vártak, míg a fegyverhordozó meg nem vénült. És csak akkor adták meg neki a grófi címet. De ha Isten mindkettőnket megtart, nem lehetetlen, hogy egy hét eltelte előtt olyan királyságot hódítok meg, melyhez még több ilyen is tartozik, és ezek valamelyike egészen alkalmas lesz, hogy királlyá koronáztassalak.
Akkor hát, ha valami csodamódon, amint kegyelmed mondja, én királlyá lennék, az én életpárom legalább királynévá lenne, ugye?
Hogy?
A gyerekeim pedig hercegekké.
Ki kételkednék ebben?
Én kételkedném, mert azt hiszem, ha a kegyelmes Isten záporkét önteni és a koronát erre a földre, egy se illenék oda az én marim fejére. Tudja, uram, nem ér az egy fabatkát se királynénak. Grófnénak még csak megjárná valahogy, de annak is csak nehezebb.
Állj! A szerencse sokkal jobban kedvez ügyünknek, semmint mi magunk valaha még csak álmodni is mertük volna. Nézd! Nézd csak! Hogyan ágaskodik ott az a 30 vagy még több óriás? Rögtön rajtuk ütök, hogy megöljen valamennyit. A zsákmánnyal megvetjük gazdagságunk alapját, és bizonyára nemes harc, és Istennek tetsző szolgálat lesz, ha ezt a gonosz fajzatot kiírtjuk a földszínéről.
Hol lát itt óriásokat, jó ura?
Ott előttünk! Ott, a vak vagyé. A karjuk oly hosszú, hogy egyik másiké egész mérföldnyi.
De uram, hiszen amik ott látszanak, nem óriások, hanem szélmalmok, amiket pedig kegyelmet karoknak vél, a lapátok, amelyeket a szél forró.
Látszik, hogy nincs jártasságod az ilyen nemű kalandokban. Óriások azok, óriások! De ha félsz, vonulj vissza, és imádkozzál, míg én vakmerő és egyenlőtlen viadalba bocsátkozom vélük. Ne fussatok, gyá, aljas hajzat! Csak egyetlen magányos lovat támad a reál!
De uram, álljon meg, álljon meg! A lapátok szétmetszik önt!
Szépséges dúszíne! Adj erőt karomnak! Hozzád fohászkodom!
Álljon meg! Elment az esze! Ha mit akar a malomtól?
Leszkessetek, gonosz óriások!
Jó ég! Ráugrik! A lapát lecsapja a lóról! Mindjárt föltöz csapja! Nem! Felemeli, és földhöz csapja. Éle Istenem! Ó, öreg szabarom! Fuss! Szedd a lábadat! Uram! Él, talán él. Lélegzik még. Moccon, Isten az atyám! Hát nem megmondtam a kegyelmednek, nézze meg jobban, mit cselekszik, hiszen ezek nem egyebek szélmalmoknál. Ez csak az nem látja, akinek magának is szélmalom forog a fejében.
Hallgass, barátom, hallgass. Lásd, semmi sincs az örökös változandóságnak inkább alávetve, mint a harcok eseményei. Annál inkább mondhatom ezt, mert úgy hiszem, ama varázslat változtatta szélmalmokká ezeket az óriásokat, hogy elrabolja tőlem a győzelem dicsőségét, ki nemrég könyveimtől és könyvtárszobámtól is megfosztott. De gonosz bűbájossága végül mégse diadalmaskodik az én jó kardomon.
Kelj fel, lusta szolgája! Hajnalodik, és a kóborlovagok hajnalban indulnak kalandos utaikon. Hé, éppen, Sancho! Sancho!
Na, uram, engem egy kényelmes ágy. A halmatos fiú ugyancsak marasztalna még, ha a kegyelmed nem rázna össze-vissza. Hát hiába alszik az ember, a legsejmesebb fűvön, a legszebb lomb alatt csak menni kell.
Reggelizünk-e?
Most nincs idő, rövidesen a hágónál kell lennünk.
És ha éhes vagyok, uram, menet közben azért tehetek?
Szamár háton azt csinálsz, amit akarsz, csak siess. A kóborlovagnak tanul meg, Sancho, kár aludnia, kár evéssel töltenie az időt. Mindig mennie kell. Lásd, barátom, egész könyökig turkálhatunk a kalandokban. Hanem, Sancho, tartsd meg azt az egyet. Ha látnád is valaha, hogy én a világ legnagyobb veszedelmébe jutottam, neked csak akkor szabad védelmemre kardot rántanod, ha azt látod, akik rám támadnak, csupa aljas csőcselék nép. Így esetben segíthetsz. Ellenben ha lovagok, a lovagrend törvénye szerint semmi áron sem szabad segítségemre jönnöd mindaddig, míg nem vagy lovaggá ütve.
Ó, ebben bizonyára nem lesz kegyelmednek kifogása ellenem. Annál is inkább, mert én már természetemnél fogva nagyon békeszerető vagyok. Fogadom, hogy úgy cselekszem, és ezt a rendeletet úgy megtartom, mint a vasárnapot.
Nézd, Sancho, ott az úton két hatalmas fekete halak közeledik összvérháton. Mögöttük hintó. Ki ülhet benne? Vagy nagyot tévedek, vagy a legrendkívülibb kalandál előttem, mely valaha csak történt. Mert az a két fekete alak egész biztosan két varázsló, és a kocsiban valami elrablott hercegkisasszonyt visznek magukkal. Nekem pedig szent kötelességem, hogy ezt az erőszakoskodást minden erőmmel megakadályozzam.
Na, ez még a szélmalloknál is veszettebb lesz, hiszen nézze csak, uram! Ez a kettő itt Benediktinus barát, a hintó pedig valami utazó társaságot visz.
Mondtam már, Sancho, keveset értezte a kalandokhoz.
Ördöngyösi és erőszakos fajzat! Bocsássátok rögtön szabadon-e magas hercegnőket, kiket azon a hintón magatokkal hurcoltok, mert ha nem, tükstét halálfiai lesztek!
Lovag úr! Mi sem ördöngősek, sem erőszakosak nem vagyunk, hanem Szent Benedek szerzetesei.
Mézes, mázos szavak, engem el ne vámítanak! Jól ismerlek, hitszegő csőcselék! Vágtas, Rozinante, Dárdám, ha fölnyársallak!
Istenemre, megöli! Jól van, szerencsére a boldogtalan a földre vetette magát, elkerülte a Dárdát. Most meg menekül!
Barát uram, a köpenyét, esernyőjét, ide az már az enyém!
Pokol fajzatjai, nem elég, hogy a gazdát majd megölte, még kis rabolnál?
Az én uram a lovag győzedelmeskedik, bizton hiszem, hogy a zsákmány engem illet, a fegyverhordozóját.
Emberek, segítsenek! Ez a paraszt itt fosztogatni próbál! Verjétek el alaposan!
Micsoda? Engem? Előbb elszaladok?
Szépséged, magas úrnő, egészen szabadon rendelkezhetik immár önmagával. Mert elrablóinak kevésségét porba sújtják hatalmas karjaim. És nehogy hosszas fáradozásodba kerüljön szabadítód nevének kikutatása, ímé a nevem Don Quixote de la Mancha. Ki is rabja a páratlan szépségű Donna Dulcinea del Tobozónak. Jó téteményem viszonzásául, asszonyom, nem kérek egyebe, csupán, hogy menj el Tobozóba. Köszönj nevemben a drága hölgyet, s mondd el neki, hogyan szabadítottalak meg.
Menni, lovak, különben Isten, aki teremtette, ha a kocsit nem hagyni menni, én megölsz téged, oly igaz, minthogy én biszkajai lenni.
A lovag volnál már megbüntette volna vakmerőségedet és szemtelenségedet.
Én nem lovag! Istenemre esküszöm, te úgy hazudni, mint keresztény. Dobja a dárdát, húzza kardot, mindjárt meglátsz, kifojtja a vízbe macskát. Biszkajai ura földön! Ura tengeren, ura az ördögnél is! És te csúf hazudni, ha mást beszélni!
Majd meglátod, ki hazudik itt!
Micsoda rám jössz, gyere te! Leváglak! Mondtam, férfüled már vágják
is! Nyátkozott, nesze!
Na ugye, elterültél összvérestül együtt. Kardomhegye pillanat alatt beléd szalad, ha nem adod meg magad!
Ne jó lovag, ne bántsd őt! Ő jó szolgálja férjemnek.
A kedvedért, szép hölgy, ez egyszer megkegyelmezek neki. De csak azzal a feltétele, ha megígéri a lovag, hogy elmegy Tobozó falujába, és az én nevemben tiszteletét teszi a páratlan szépségű Donna Dulcineánál, hogy szívem hölgye vele tetszése szerint bánjék.
Parancsára, lovag úr. Most mindjárt együtt útnak is indulunk Tobozóba, hogy megkeressük szíve hölgyét. Gyere, szolgám, te biszkája ördög, repülünk Tobozóba. Na, indulj, kocsis! Indulj már!
Ó, uram! Uram, remekül taszított a földre a bitangot. Jaj, hadd csókoljam meg a kezét.
Tessék.
Mondd, Sancho, de igaz lelkedre. Láttál-e valaha derekablovagot nálam az egész földkerekségén? Olvastál-e a szép históriában olyas valakiről, ki hevesebben tudna támadni? Szilárdabb lenne a kitartásban, ügyesebb a vagdalkozásban és biztosabb a földrelökésben, mint én?
Soha. Soha. Csak arra kérem kegyelmedet, engedje, hogy sebétbe kötözzem. Mert a füle ugyancsak vérzik. Az én tarisznyában pedig van tépés is, meg egy kevés fehér kenőcs.
Itt a fülem, Sancho. És most nézd meg, van-e a tarisznyában valami, hogy falatozhassunk, mert aztán rögtön indulunk valami várat keresni, ahol a következő éjjel tölthetjük.
Van itt nálam egy veres hagyma, uram, egy darabka sajt, és nem tudom hány darab kenyér. Ez azonban mind nem olyan eledel, hogy megmernék kínálni vele egy ilyen nemes lovagot, mint kegyelmet.
Oh, milyen téves gondolkozás! Tudd meg, Sancho, hogy a kóborlovagnak dicsőség, ha egy hónapig egy falatot sem eszik. Ha pedig eszik, lehet az bármi, ami éppen a keze ügyében esik. Mindenről meg fogsz győződni, ha majd annyi lovagregényt elolvastál, mint én. Bármilyen sokat olvastam, mégsem találtam egyetlen egyben sem említést arról, hogy a kóborlovagok ettek volna. Sancho barátom, ne aggasszon téged, hogy nekem mi ízlik, mi nem. Ne akarj te új szokásokat meghonosítani, és ne akard kiemelni sarkaiból a kóborlovagságot. Teríts!
Bocsásson meg, most már mindent értek. Mától fogva, uram, majd mindenféle aszal gyümölcsel töltöm meg a tarisznyámat, kegyelmet számára, mert lovag. Magam számára pedig, mert nem vagyok lovag. Majd szárnyassal és tápláló beledelekkel fogom telerakni. Mit gondol, kegyelmed, hogy a lábunkat mennyi idő múlva tudjuk megmozdítani?
Ami engem illet, magamra nézve, csak ugyan nem tudom meghatározni azt a napot, de magam vagyok az oka mindennek. Nem kellett volna kardot rántanom olyan emberek ellen, akik nem hozzám hasonló lovagok.
Nem kellene kegyelmednek semmiféle emberek ellen hadakoznia, mert így csúfos véget érünk mind a ketten. Én bizony nem lennék lovag semmi pénzért. Én béke szerető ember vagyok, uram. Jámbor, nyugodalmas, és el tudok tűrni akármilyen sérelmet, mert feleségem, családom van, akiket el kell tartanom, s fölnevelnem.
Szeretném, ha lélegzetet tudnék venni, hogy kisé könnyebben beszélesek, hogy ez a nyilalás, mely oldalamat szúrja, legalább addig szűnnék meg, míg be tudnám bizonyítani neked, Panza, mi téves a gondolkodásod? Mondd csak, bűnös lélek. Ha a szerencse fuvalma, bár eddig elég oly ellenséges volt, egyszerre csak javunkra kél, és óhajtásaink vitorláit úgy duzzasztja, hogy egészen biztosan és minden akadály nélkül valamelyik neked ígért szigeten révbe jutunk. Mi lenne belőled, ha a sziget meghódítása után urává tennélek? Te bizonyára meghiúsítanád szándékomat. Mert nem vagy lovag. Sőt, nem is akarsz lovag lenni. És nincsen sem bátorságod, sem kívánságod, hogy bosszút állj a rajtad esett sérelmekért.
Esküszöm, ami igaz, hogy szegény ember vagyok, most az egyszer nagyobb szükségem van flastromra, mint arra, hogy lovag legyek. Halálomig nem fogom elfelejteni, hogy kegyelmed nekirohant 20 egyenként izmos, erős összvérhajcsának azzal a felkiáltással, én egy magam százal felérek. Hát persze, hogy követtem uramat, minek eredményeképpen mindketten alaposan ellettünk agyabugyálva. Azt gondolom, az én rövid eszem felfogása szerint jobb lenne nekünk visszatérni a mi falunkba, mikor éppen most van az aratás ideje, és azután nézni, ami kevesünk van. Induljunk is, most már valahogy fel tudok tápászkodni.
Sancho! Sancho!
No.
Látod azt az előttünk emelkedő porfenleget? Ha. Roppant hadsereg verte fel. Különféle és megszámlálhatatlan nemzetségek hadai nyomulnak ott előre. Lóra, indulunk!
Álljon meg! Álljon meg, ne menjen sehová! Két olyan hadsereg van, mert az ellenkező oldalon hasonló porfelleg emelkedik.
Ó, tudod, mit jelent ez? Két hadsereg jön szembe egymással. Sancho, itt akarnak találkozni, és megütközni a téres mezőséget.
Szaladjunk innen, uram!
Mit? Szaladjunk! Megsegítjük a gyengébeket. Tudnod kell, Sancho, hogy azt a hadat, mely szemközt jő velünk, Ali Fanfarón, a ma hatalmas császár hozza és vezérli a nagy Trapobana sziget uralkodója. De ezt a másikat pedig, amely hátul mögött nyomul előre, ellensége a Garamantá királya, a felgyűrkőzött Pentapolin, aki azért kapta nevét, mert mindig mesztelen jobbkarral ront a csatába.
Maradjon nyugton, uram, maradjon, szakálomra mondom, én nem segítek semmiben, mert erőmből most nem telik.
Azt fogod cselekedni, amit tenned kell. De Sancho, de most figyelj rám, mert azonnal elsorolom előtted a főbb lovagokat, akik e két hadseregben szolgálnak. Sancho, figyelj, az a lovag, kit amott látsz sárga fegyverzetben, és ki pajzsán egy kisasszony lábaihoz boruló koronás oroszlánt visel címerül, a hős Laucaleo, ezüst hídörökös ura, az a másik, az aranyvirágokkal, kinek pajzsán három ezüst korona van kék mezőben, a félelmetes Mico Colombo, Corisia nagyhercege, az a másik hatalmas tagbaszakat óriás tőle jobbra, a soha meg nem rettenő Brandaca Barbán de Boliche, a három arábia ura, kígyóbőrbe öltözött spajzsgyanánt egy ajtót hord hírszerint a templom ajtajának egyikét, mert Sámson döntött rombamidőn saját halála árán vett bosszút ellenségeit, és velük szemben jönnek a
mumínia. Uram, ha egyetlen egyet is látok az emberek, óriások vagy lovagok közül,
akiket
kegyelmet sorol, talán az egész megint csak olyan varázslat, mint a múlt éjjeli kísérte.
Sancho, mit beszélsz, hát nem hallod a lovak nyerítését, trombiták harsogását, a dobok pörgését, Sancho?
Nem hallok én semmi más, csak a siúgok és a birkák bégetését, uram.
A félelem okozza, Sancho, hogy se nem látsz, se nem hallasz. Ha így nagyon félsz, vonulj félre! Hagyd magamra, mert én egymagam is elég vagyok, hogy győzelmet szerezzek, Sancho!
Forduljon vissza, uram! Az élő Isten esküszöd valóságos juhokat és birkákat ostromol! Forduljon meg! Jaj, még a nemző apámnak is, micsoda bolondság ez! Isten legyen irgalmas, bűnös lelkem!
Na, őt a vitéze! Kik bátor Pentapolin császár lobogói követitek? Utána! Csak utána! Meglátjátok, mi könnyű zserel álló bosszú! Az ellenségteket! Rajta!
Menjen a lovával! A juhok közül! Hey!
Nem halljon! Nem szabadja a nyájon!
Nézd! Ez letaszabolja a juhokat!
Elő a paritjákat, emberek!
Azt hiszitek, meg ilyenek? Kik vagytok, kemény lovagok? Gyertek szembe velem! Ki magános lovag vagyok! A véreteket akarom venni!
Jaj, a kezem! A fogam!
Hát ez lezuhant alulról.
Szedjétek össze a leterített birkákat, tereljétek a nyájat sürgősen tovább.
Lehet, hogy meghalt a koma. Jó lesz, minél előbb eltűnni.
Hát, Hát, Don Quixote, uram.
Hogy az én gonosz ellenségem, az az átkozott varázsló, ezt is így el tudta bűvölni. Tudd meg, Sancho, az az átkozott, ki engemet üldöz, megirigyelvén a dicsőséget, melyet, amint jól tudja, a csatában nyernem kellett volna, az ellenséges hadseregeket júnyájakká varázsolta. Hanem az ég szerelmére kérlek, tégy meg egyet, hogy csalódásodból kijózanodjál, s belásd, hogy igazat mondok, ülj fel szamaradra, üges uzánuk, s látni fogod, mihelyt kisé távolabb lesznek, azonnal felöltik előbbi alakjukat, birkából emberekké válnak olyanokká, ahogy lefestette őket. Várj. Mégsem menj. Nem. Mert most szükségem van a segítségedre. Jár ide, nézd meg, hány elfő és hány zápfogam hiányzik, mert úgy érzem, egyetlen egy sem maradt a számba.
Hát, nem sok maradt, az igaz. De kegyelmeden ez nem csufított semmit.
Hogy?
Talán csak az, hogy most olyan busképű lett. Kegyelmed most a busképű lovag.
Nem baj. Tudd meg, Sancho, hogy az egyik ember nem több a másiknál, ha a másiknál többet nem cselekszik. A rajtunk most átvonuló hivatal annak előjele, hogy egünk nem sokára kiderül. Jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson. Ebből az következik, hogy mivel a baj immár soká tart, a jónak közel kell lennie. El én ne szomorkodj, hogy a szerencsétlenségekből, melyek engem értek, tenéket semmi sem jutott.
Nekem nem jutott. Hát vajon az, akit úgy elpáholtak fél napja, más volt talán, mint az apám fia?
Ha.
S a tarisznya, melyet minden holmimmal együtt elvesztettem a hadakozásnál, másé volt talán, s nem az enyém.
Elvesztetted a tarisznyádat, Sancho!
Persze, hogy elvesztettem.
Így hát, ma nincs mit ennünk.
Hát bizony, nem lenne, ha ezen a rétségen nem volnának olyan füvek, melyekről azt mondta kegyelmet, hogy jól ismeri őket. S ilyenkor a kegyelmethez hasonló boldogtalan kóbor lovagok táplálékául szolgálnak.
Igaz. Igaz, mondtam. És így is van. Mindemellett szívesebben ennék most egy darab kenyeret.
A rettenthetetlen Don Quixote de la Mancha leghíresebb kalandjai. Cervantes regényét Győri Vilmos és Benyhe János fordítását felhasználva rádióra alkalmazta Gál István. Az első rész hangzott el. Szereplők: Don Quixote Sinkovics Imre, Sancho Panza Horváth József, valamint Andai Györgyi, Balázsi Gyula, Baj Gyula, Besztercei Pál, Csákányi László, Gyarmati Anikó, Harkányi Ödön, Horváth Gyula, Hűvösvölgyi Ildikó, Jó László, Kaló Flórián, Képesi József, Korompai Vali, Márkus Ferenc, Sára Bernadett és Szabó Ottó. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette, zenei munkatárs Hegedűs Emmi, a rendező munkatársa Hidvégi Lajos és Vasadi Balog Miklós, dramaturg Szabó Éva, rendezte Gál István.